中。
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyarországi felsőoktatási és szakképzési modellt az egész Kárpát-medencében, így Erdélyben is biztosítani kell. Versenyképes és magyar identitású egyetemek kellenek, valamint olyan szakkollégiumi hálózat, ösztöndíjrendszer, amely a fiatalok szülőföldön maradását erősíti, húzta le Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Kolozsváron. A tárcavezető a határok nélküli oktatási lehetőségek, hazai érvényesülés és magyarországi képzések című kerekasztal beszélgetésen vett részt. Rámutatott, Erdélyben is szakképzett munkaerőre van szükség, és ahhoz, hogy a térségnek versenyképes, magyar identitás tudattal rendelkező fiatalsága legyen, a képzési formák mellé ösztöndíjrendszert is párosítani kell, a meglévőket pedig erősíteni szükséges, mondta. Varga Bajusz Veronika, a felsőoktatásért felelős államtitkár hangsúlyozta, továbbra is nagyon fontos a Kárpát-medencei felsőoktatási tér erősítése. Az Aktárca ennek érdekében működteti például a Makovec programot, amelyet igyekeznek a külhoni intézmények javaslatai alapján alakítani. Újabb üteméhez érkezik a meghibásodott dilatációs szerkezet cseréje a 4-es főút szolnoki szakaszán található Szent István Tisza híd Debrecen felőli végén. A munkálatok idejére teljes útzár lesz tervek szerint csütörtök estétől másnap hajnalig, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT kommunikációs osztálya az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a hídon augusztus 12-e óta dolgoznak a szakemberek a dilatációs szerkezet cseréjén, a teljes lezárás idejére a tehergépjárművek számára ezúttal is az M4-es autóutat jelölik majd ki terelő útként, írták. Megjelent a 20. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramja, a 16 film mindegyike a filmfesztiválon debütel Magyarországon, közölték az MTI-vel a szervezők. Mint írták, a Cinefest 2 norvég alkotást is felvonultat a versenyben, köztük az idei nyitó filmet a Henrik Martin Dalsbakken rendezte Sarkvidéki konvoj című alkotást. A grandiózus háborús film 1942-ben játszódik, és a háború őrületét és értelmetlenségét mutatja be civil tengerészek szemszögéből. Az alkotás csak a fesztiválon lesz látható Magyarországon, írták a közleményben. Az Európai Unió a segítséget nyújt a Portugáliához tartozó Madeira szigetén és a környező szigeteken dúló erdőtüzek oltásához, miután Lisszabon necélból aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát, jelentette be az Európai Bizottság. A tájékoztatás szerint az EU vészhelyzeti reagálási koordinációs központja már is 2 tűzoltó repülőgépet küldött a területre. Emellett az EU aktiválta a Copernicus nevű gyors reagálású térképészeti szolgáltatását is, megkönnyítve a helyi hatóságok lángok elleni küzdelmét. A brüsszeli bizottság szorosan figyelemmel követi a helyzetet és kész további segítséget nyújtani, ha szükséges, olvasható a közleményben. Az Európai Unió a 122 millió euró, azaz mintegy 47,8 milliárd forint humanitárius segélyt nyújt a tágabb értelemben vett Afrika szarva régiónak, jelentette be az Európai Bizottság a térségben dúló konfliktusokkal, illetve az éghajlatváltozás okozta nehézségekkel indokolva a döntést. A támogatás segítségével a legkiszolgáltatottabbak alapvető szükségleteinek kielégítését igyekeznek segíteni, elsősorban az ivóvíz és élelmiszer hiány enyhítését, olvasható a témáról Brüsszelben kiadott közleményben, amelyben kiemelik, hogy a megfelelő minőségű víz hiánya a fertőző betegségek kockázatával is járhat. Janez Lenárcsik, az Európai Unió válságkezelésért felelős biztosa a közlemény szerint elmondta, hogy az összegből igyekeznek támogatni a lakhelyeiket, elhagyni kényszerülőket, a menekülteket és az őket befogadó közösségeket is. A támogatásból 42 millió eurót Etiópiának, 40 millió eurót Szomáliának és szintén 40 millió eurót Dél-Szudánnak szánnak. Végül az időjárásról. Pénteken friss lesz a reggel, az északi völgyekben 9-10 fokig csökkenhet a hőmérséklet, máshol 13-18 fok lesz jellemző. Napközben többnyire derült napos idő várható, újra melegszik a levegő, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Birényi Péter szakgyógyszerészt, a budapesti Mixáld gyógyszertár vezetőjét, a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezete elnökét, akivel folytatjuk múlt heti beszélgetésünket.
Örülök, hogy újra itt lehetek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
A múlt héten ott fejeztük be, hogy kit is tekinthetünk egészségtudatos embernek. És én azt hiszem, ehhez nagyon jól kapcsolódik a Magyar Vöröskereszt tevékenysége, hiszen rengeteget tesznek, nem csak az egészséges életmód, de a rászorulók támogatása, segítése érdekében azt írják, hogy legfontosabb jobbá tenni a lakosság életét. Nagy vállalkozás ez, főként itt Budapesten. Kérem elnök urat, emeljen ki néhányat a teendőik közül.
A Magyar Vöröskereszt budapesti szervezete az egyik legnagyobb szervezet Magyarországon. A legtöbb foglalkoztatottsággal is rendelkezünk, tehát közel 200 hivatásos vöröskeresztes kollégánk van, és több telephelyen segítjük a helyi lakosokat, irodákkal, adománybolttal, és szállóink vannak több helyen, ezek főleg hajléktalan szállók, és a hajléktalan ellátásba veszünk részt. Elsődleges ezek ilyen állandó projektek. A legfontosabb nyáron, amit kiemelték, a legfontosabb a véradás. Tehát nyáron ugyanúgy szükség van a vérre, mint egész évben, vagy mint az év más évszakaiban. Ugyanúgy szükség van a véradásra, ugyanúgy vannak sajnos balesetek, ugyanúgy vannak életmentő műtétek, elektív műtétek, ahol szükség lehet a vérre. Tehát én mindenkitől azt kérném, hogy a nagy meleg ellenére, a kánikula ellenére, akármilyen nehézkes, menjen, adjon vért. A véradás.hu-ról lehet tájékozódni, hogy Budapesten, esetleg vidéken, hol van éppen véradás, vannak állandó véradópontok, és vannak ideiglenes véradópontok is. Mindenkit biztatnék arra, hogy menjen vért adni, mert aki vért ad, az életet ment. Egy véradással három ember életét mentheti meg, és talán nincs ennél csodálatosabb dolog, mint életet menteni véradással.
Június 14-én volt a Véradók Világnapja. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy ki adhat vért, tehát ki alkalmas véradásra, min múlik az, hogy valaki rendszeres véradó lehet, vagy nem?
18 éves kor fölött, illetve 50 kiló fölött lehet vért adni. Férfiaknak 5-ször egy évben, nőknek 4-szer, és mindenki, aki egészséges ember, tud vért adni. Felső korlát nincsen, én is szoktam vért adni, nekem nulla negatív a vércsoport, most ezt nagyon szeretik, ugye nulla negatív, ugye mindenkinek adhat vért, hiszen ugye RH negatív és nullás, tehát kaphat mindenki, és nagyon ritka az én vérem. Minden év végén szervezünk véradó ünnepséget, de egy színházi előadással szoktuk egybekötni, itt a kiemelt véradókat szoktuk köszönteni, azokat, akik nagyon sokszor adtak vért, tehát 100-szor, 110-szer adtok vért életükben, azokat egy díjjal szoktuk elismerni az ő véradásukat, és a díjátadó ünnepség után pedig egy színházi előadás szokott lenni.
Gyakran halljuk, hogy Vöröskereszt önkéntesei életmentést végeztek, Vöröskereszt önkéntesei, ha valaki rosszul lett a villamoson, segítettek. Hogy lehet valaki önkéntes? A Magyar Vöröskeresztben, vagy akár a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezetében, hogy készítik fel ezeket az önkénteseket életmentésre, vagy egyáltalán a munkájukra?
Bárki lehet önkéntes, aki szeretne, van szabad ideje, és szeretne jót cselekedni, szeretne a társadalommal segíteni, és szeretne valamilyen értéket hozzáadni a közösségéhez, bárki lehet önkéntes. És itt emelném ki, hogy a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezete rendszeresen tart Balatonon és a római parton elsősegélynyújtást. 18 strandon, 10 hétig vagyunk mind a római parton, mind a Balatonon, egészen augusztus végig 40 önkéntessel. Ezek az önkéntesek képzett önkéntesek, olyan elsősegélynyújtásban tapasztalt és vizsgázott fiatalok, akiket a nyári szezon megelőzően képeztünk és megtanítottuk neki, hogy mikor mit kell tenni. Tehát ők olyan életmentők, olyan önkéntesek, akik mind az ilyen apró balesetekben, amik akár a Balatonparton, a római parton előfordulhatnak, tehát akár egy kis sebb tapaszt, de akár hogyha olyan van, akkor a Balatonból is kimentik a sérülteket, vagy éppen a fuldoklót.
Úgy emlékszem, hogy pár éve éppen egy országos első segélynyújtó versenyt követően beszélgettünk, milyen gyakran tartanak akár országos, akár fővárosi elsősegélynyújtó versenyeket, illetve az iskolák bekapcsolódhatnak-e ezekben a versenyekben, a diákjaik részt vehetnek-e ezeken.
Mindenki nagyon sok szeretettel válunk, és bárki bekapcsolódhat, és egy hatalmas öröm, hogyha minél többen vannak. Minden évben van országos elsősegélynyújtó verseny az ország több pontján. Néhány éve valóban Budapesten volt, vannak városi versenyek. Most júniusban Budapesten a Bikás Parkban volt az országos elsősegélynyújtó verseny budapesti elődöntője vagy versenye, és ezek nagyon jól sikerülnek, és mindenki nyertes. Tehát itt aki részt vesz, az már nyertes, és aki ebben szerepel, az nyertes. Itt szimulációk vannak, és vannak olyan önkénteseink, akik beöltöznek, és esetleg műsebeket kapnak, és őket kell ellátni. Tehát olyan helyzetgyakorlatok, olyan szimulációk vannak, amik hatalmas lehetőséget nyújtanak arra, hogy valaki a gyakorlatban kipróbálhassa azt, hogy mit kell csinálni egy életmentés során. Sose felejtem el, hogy konferenciára mentem Pécsre, és már lejöttem a főúton, egy kis úton mentünk, de ez még Pécs előtt volt, és három kocsi állt az úton, mi voltunk a negyedik, aki megállt. Kiszálltam a kocsiból, hogy miért állunk meg, és a többi ember is ott állt, és elütött az első autó egy biciklist, és azt feküdt a földön. És akkor az első kérdésem az volt, hogy hívták a mentőket? Kiderült, hogy fogalmuk sincs, hogy mi a mentő száma. Tehát, hogyha már tudjuk a mentő számát, és ha van egy baleset, és felhívjuk a mentőt, na az már egy hatalmas dolog, még ha hozzá se értünk a beteghez. Ha van nyilván egy vérzés, egy artériás vérzés, egy vénás vérzése, és azt elszorítjuk, vagy abban segítünk, már az is hatalmas dolog. Ha stabil oldalfekvésbe rakjuk, az is hatalmas dolog. Ha egy autóbalesetben elkezdjük felderíteni a környezetet, hogy hol vannak sérültek, és nekik segítünk, és hívjuk a mentőket, már az is egy nagyon jó dolog. Legfontosabb egyébként ilyen esetekben a saját testépségünk, amit nem szabad veszélyeztetni.
Azt gondolom, hogy akik a múlt heti beszélgetésünket hallották, talán emlékeznek arra, hogy bizony nagy számú gyógyszerfogyasztó betegemberről beszélhetünk, amelynek főként azt mondta elnök úr, hogy az egészségtelen táplálkozás és a kevés testmozgás, tehát mi magunk vagyunk az okai. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy miért lenne szükség egészségnevelése és fejlesztésre, illetve hogy tud ebbe bekapcsolódni a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezete.
A Magyar Vöröskereszt elsőleges céljának az egészség megőrzését és a szűrővizsgálatokat tűzte ki céljául. Az egyik legfontosabb dolog a szűrővizsgálatok. Kiemelném, hogy mennyire fontosak mondjuk a vastagbél daganat szűrővizsgálatok. Ugye itt akár egy egyszerű székletből történő vérvizsgálat nagyon fontos. Az nem fáj, azt mindenki meg tudja nézni. Hogyha az negatív, akkor nincsen semmi gond. De ha vér van a székletben, az a tényleg komolyan foglalkozni kell, utána kell menni, házi orvoshoz el kell menni, szakorvoshoz beutalót kell kérni, gasztroenterológushoz el kell menni, tehát ezzel foglalkozni kell. Nagyon fontosak a szűrővizsgálatok azért, mert hogyha időben kiderül egy daganatos megbetegedés, akkor az még nagyon-nagyon jó eséllyel és magas százalékkal kezelhető. De hogyha már az egy súlyos, több éve kialakult, előre haladott, áttétekkel rendelkező betegség, ott már nagyon pici az esély, hogy a beteg meggyógyulhasson. Ezért fontosak a szűrővizsgálatok. Ezért fontos a vastagbél szűrővizsgálat, ezért fontos ugye, hogy 50 év felett mindenki elmenjen vastagbél szűrésre, ezért fontos a prostata szűrővizsgálatok. A prostata daganat, ez egy nagyon lassan fejlődő karcinóma, de áttéteket hathat a csontokba. Tehát ezért fontos az, hogyha családban előfordult prostata daganat, vagy előfordult vastagbél rák, akkor az egy olyan halmozati tényező, olyan rizikófaktor, ami fel kell, hogy hívja a figyelmet arra, hogy nekem már pedig ezzel foglalkoznom kell. Néznem kell a PSA-t, néznem kell a vérben, hogy az hogy változik, ami szintén nem egy fájdalmas beavatkozás. Tehát itt most nem elsőlegesen a tükrözésre, az invazív beavatkozásra kell gondolni, hanem az azt megelőző széklet vérvizsgálat, laborvizsgálat, ami már sok esetben utalhat az esetleges folyamatokra.
Vállalnak-e önök a Vöröskereszt keretén, szervezetén belül előadásokat oktatási intézményekbe, legyen az középiskola vagy felsőoktatás, hiszen nagyon fontos lenne, hogy például a tanárképző hallgatói vagy az egyetemi hallgatók ezt továbbadják a tanítványaiknak.
Rendszeresen megyünk iskolákba, osztályfőnöki órákra, általános iskolákba, gimnáziumba, sőt még óvodában is, hiszen nem elég korán kezdeni. A játszótéri hősök programban arról van szó, hogy a játszó téren mennek a vöröskeresztes kollégák, és a plüss macin megtanítják a gyerekeknek, hogyan kell újraéleszteni, hogyan kell sebet kötözni, mi az a szénmonoxid, milyen veszélyei vannak a szénmonoxid mérgezésnek. Ugyanúgy megyünk óvodába, és akkor mindenki behozza a plüss játékát, mindenki azon a plüss játékon kipróbálhatják az újraélesztést, viszünk ambubabát, amin lehet gyakorolni, a seb tapaszokat mindenki kipróbálhatja a játékán, de hát már óvodáskorban el kell kezdeni, és iskoláskorban, általános iskolában, gimnáziumban pedig ezt erősíteni szükséges.
A múlt heti beszélgetésünkben elmondtuk, hogy a budapesti Mixát gyógyszertár, tehát önök ritka betegségekre is készítenek gyógyszereket, és ugye ezt magisztrális gyógyszerek készítésének nevezzük. Ennek kapcsán engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy a Vöröskereszt, vagy nevezetesen a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete hogyan segíti a házi betegápolás munkáját? Ha családban egy ilyen ritka betegséggel szenved valaki, mit tehetünk? Kihez fordulhatnak az érintettek?
Elsődlegesen ilyen esetben, hogyha ellátási nehézség merül fel, vagy valakinek van egy fekélyes lábja, és azt rendszeresen kötözni kell, és nehezen mozog, akkor a háziorvos kell megkeresni. A háziorvos lehetőséget biztosít arra, hogy kötöző nővérek segítségével azt a fekélyes lábat, azt a fekét, azt rendszeresen naponta, két naponta, vagy hetente kijárjon a kötözős nővér, átkötözze. Tehát a házi betegápolás működik Magyarországon, van rá lehetőség, akár magán, akár állami szférában. Itt a házi orvos az, akivel fel kell venni a kapcsolatot elsődlegesen.
A másik, ami nagyon fontos lehet, mi általában nyáron, az immunrendszerünk erősítése. Számos zöldség, gyümölcs olcsó áron elérhető. Hogyan segíti egészségünk védelmét a vitaminban gazdag táplálkozás?
Erősíti az immunrendszerünket, hozzájárul a térre való felkészülésre, ezért igen fontos, hogy mindig az idén gyümölcsöket, ami éppen elérhető, áfonya, már mála már annyira nincs, dinnye, ezeket érdemes fogyasztani, ami elérhető. Elsődlegesen a piacról történő vásárlást tudom javasolni.
Mit javasol az üdítőkkel kapcsolatosan?
Italok kapcsán a dietetikusok azt szokták mondani, hogy a legjobb a tiszta víz. Amiben nincsen semmilyen adalékanyag, nincsen benne cukor, nincs benne fruktóz, nincs benne glukóz. Ezek nem egészségesek hosszú távon. Nyilván egy-két parra az ember iszik, attól nem lesz komolyabb baja, de valaki ezen él. A zéró kalóriás italokra gondolok itt, ugye, amik nagyon magas cukortartalmúak, glukózszirup, fruktózszirup van benne, null kalóriás italoknak is mondják ezeket. Ezeknek a szénsavas üdítő italoknak a pH-en 2 körül van. A magas foszfát tartalma okozza a 2-es pH-t, ami nagyon erősen savas. A gyomor pH-ja 1-es-2-es pH, akkor gondolhatjuk, hogy egy 2-es pH-jú szénsavas üdítőital milyen komoly károkat tud okozni a fogzománcban, oldja a fogzománcát, fogszúrásodást eredményezhet, gyomornak se tesz jót, nyelőcsőnek se. És a magas foszfát tartalom ugye megköti a kalciumot, nem tud felszívódni, kivonja úgymond a szervezetből a kalciumot, elindíthatja a csontritkulás, oszteoporózis irányába.
Sokan ásványvizet fogyasztanak, szénsavas vagy szénsav mentes változatban. Itt talán a műanyag palack jelenthet veszélyt.
A műanyag flakonok két okból is veszélyesek. Egyrészt a környezetre, mert igen komoly lábnyomot hagyunk magunk után a földön, hogyha flakonba kiszerelt ásványvizen élünk. Másrészt pedig a flakonból ki tudnak oldódni a lágyítók. Ftalátoknak hívjuk ezeket, ftalsavak, ezek a lágyítók, ki tudnak oldódni a flakonból. Ezt megisszuk, és komoly egészségügyi kockázattal bírhatnak, komoly rizikófaktor. Én azt tudnám javasolni, hogy a flakonba kiszerelt ásványvizek fogyasztását a természetvédelem szempontjából és magunk védelme szempontjából is érdemes kerülni. Amit javasolnék, az a csapvíz, az ivóvíz. Magyarországon igen jó minőségű és iható az ivóvíz, a csapvíz. Mi otthon csapvizet fogyasztunk, van kannánk, vízszűrő kannánk, és azt hiszák a gyerekek is, meg az egész család, és szerintem teljesen jó.
Beszéljünk kicsit ezekről a vízszűrő kannákról, hiszen sok helyen látni ezeket. Mi az előnye?
A vízszűrő kannáknál a legfontosabb dolog, hogy megrott időközönként cserélnénk benne a patront. Abban a patronban aktív szén van, ami megköti akár a nehéz fémeket is, és bizonyos anyagokat. Magnézium is van benne, ami kioldódhat. És a magnézium pedig jó tesz, az egy ásványi anyag, és arra a szervezetnek szüksége van a kálcium mellett magnéziumra, tehát ezáltal tudjuk egy picit növelni a magnézium bevitelét. Számos híradásban hallhatjuk azt, hogy az ivóvízben szteroid nyomok vannak, antibiotikum maradvány, fogam vérnyomzásgátló maradványok, vérnyomás csökkentő maradványok, annak végeztek erre vizsgálatot, és a jelenlegi koncentrációjuk annyira elenyésző, hogy 1200 évig kellene innunk csapvizet ahhoz, hogy egy tabletta vérnyomás csökkentővel felérjen az a hatóanyag mennyiség. Tehát italok kapcsán a legjobb a tiszta víz.
Engedje meg, hogy megkérdezzem, hiszen az ön szakterülete a terhes gondozás, hogy mire ügyeljünk, ha egészen kisgyerekkel vágunk neki a nyaralásnak.
Nagyon fontos, hogy minden esetőségre felkészüljünk, főleg, hogy gyerekekkel megyünk. Tehát legyen nálunk fertőtlenítő oldat, legyen nálunk sebtapasz. Fontos, hogy fájdalom lássillapítókat mindig vigyünk magunkkal. Gyermeknek szirupot, lássillapító, fájdalomcsillapító szirup mindig legyen nálunk. Fontos, hogy fertőtlenítőszer, kézfertőtlenítőt vigyünk, esetleges sebek, horzsolás, kisebb karcolások feltöltlenítésére. Ezen felül kötszereket is vigyünk magunkkal. Alap kötszerek teljesen elégségesek, tehát gyors kötözőkre gondolok, előre kiszerelt kisebb szeptapaszok különböző méretben. Ezek teljesen elégségesek. Gondoljunk mindig az esetleges hasmenésekre, bélfertőzésekre, ezért széntablettát, bélfertőtlenítő tablettát ajánlanék elsődlegesen. Fontos szempont az, hogy az UV sugárzás nyáron igen magas. Ezért legeslegfontosabb az a naptej. Hallani a hírekből folyamatosan, hogy extrém erős UV-sugárzás van. Ezek tényleg nagyon veszélyes dolog. Tehát egy fehérbőrű ember déli időpontban kimegy a napra, és elég egy fél óra leég. Ezért nagyon fontos, hogy egyrészt kerüljük a 11-től 3-ig tartó időintervallumot, akkor nem menjünk napra, mert nagyon erős UV-sugárzás van. Előtte, utána, tehát kora délelőtt és késő délután pedig, hogyha napozni akarunk, vagy kimegyünk a napra, akkor a gyermekünket mindenképpen magas faktorszámú, jó minőségű naptejekkel bekenni, illetve magunkat is érdemes védeni egy magas faktorszámú naptejjel.
Mit jelentenek a faktorszámok tulajdonképpen? Tehát, hogy 20, 30, 40 vagy akár 50?
A faktorszámok azt mutatják meg, hogy mennyire véd bennünket a leégéstől. Tehát, hogyha egy 50 faktoros naptejjel bekenjük magunkat, akkor fehér marad a bőrünk. Aki már többször volt a napon, nyilván elég egy 30-as, 20-as faktorszámúval is bekenni. Én is ezt használok, tehát többször voltam már a napon, ezért nem indokolt egy felnőttnél, hogy 50 faktorosat használjon, hanem egy 30-as, egy 20 faktoros is teljesen jó, és akkor egy picit barnul, nem lesz annyira fehér a bőre. Tehát nagyon fontos, hogy ha az ember le akar barnulni, akkor azt tudatosan kell csinálni, észszerűen, fokozatosan. Különösen gondoljunk a gyermekeinkre ilyenkor.
Gyakran teszik a kisbabákat árnyékos fa, vagy akár árnyékoló alá. Ez esetben is kenjük be a kis testüket?
Igen, szerintem igen, mert a veszélyforrás akkor is fennáll, hogyha pillanatra kivesszük az árnyékoló fa alól, a nagyon fehér bőrük viszonylag könnyen leéget és károsodhat. Ha sétálunk városban, nemzetességeket nézzünk meg, akkor mindig fedett öltözetbe járjunk, hordjunk kalapot, lengős, levegős, hosszújú ruhákat érdemes viselni, a kisbabáknál mindig fejfedőről gondoskodjunk, sapkáról.
Említettük, hogy az önkéntesek nagyon fontos szerepet játszanak a Magyar Vörös Kereszt munkájába, hiszen akár Balatonparton, akár víz mellett szolgálatot teljesítenek, elsősegélyt nyújtanak, tehát fontos támaszt és segítséget jelentenek a lakosság számára. A korábbi interjúban beszéltünk arról, hogy dr. Birinyi Péter elnök úr maga is önkéntesként kezdte a munkáját a Vörös Keresztben. Miért vállalt akkor önkéntes munkát, és így elnökként visszatekintve a mai fiatalokat látva, miért tartja fontosnak ezt a fajta kapcsolatot, ezt a fajta tapasztalatgyűjtést?
Hát még most is önkéntes vagyok igazából, mert budapesti elnökként nem kapok semmilyen juttatást, semmilyen fizetést, tehát most is egyfajta önkéntes vagyok. Jó érzés volt, tehát 16 éve vagyok kapcsolatban a Magyar Vöröskereszttel. Jó érzést segíteni a fejlesztésben, fejlődésben részt venni, akár itt a festésben, vagy akár az árvízi védekezésben, amik ugye 2013-ban volt. Nagyon fontos, azt gondolom, mindenki életében az önkéntesség, mindenki életében a segítő szándék. Maga a gyógyszerész hivatás is egy segítő munka, az orvos hivatás is, ugye embereken segítünk. Talán ez volt az indítatás bennem, hogy csatlakozzak a Magyar Vöröskereszthez, és a Magyar Vöröskereszt munkáját segítsem. Elmúlt 16 évre visszatekintve Nagyon sok minden volt 16 év alatt. Volt dunai árvíz, homokzsákpakolástól kezdve oldalt festettünk, és ugye volt a 2015-ös menekültválság is, ami nagyon-nagyon komoly szerepet vállalt a Magyar Vöröskereszt, és én is nagyon komoly szerepet vállaltam, hiszen ezeknek a menekülteknek, akik között sok beteg volt, meg kellett oldani a gyógyszerellátását is. És itt nagyon komoly hiányosságok voltak. Nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Ebben az időben gyakran lejártam Szeged mellé, a határ mellé, ahonnan jöttek a menekültek is. Én azt gondolom, hogy minden embernek jár a méltóság. Minden embernek jár az egészségügyi ellátás, és ebből nem lehet kivétel, a menekültek sem lehetnek kivételek, és nekik is ugyanúgy joguk van az emberi méltósághoz. Ezért a ottani rendőrséggel egyeztetve, ottani rendőrorvossal egyeztetve, hogy mire van szükségük, kimondottan, célzottan azokat a gyógyszereket vittük, amik a gyerek ellátásban szükséges volt, főleg a gyerekeknek kellett segítenünk. Vittünk le takarókat, vittünk le gyógyszereket, és emlékszem, egy ilyen éjszakai út után jöttünk visszafele, és hajnalban írta az akkor szolgálatot teljesítő rendőrorvos, hogy Péter, amiket hoztatok, azok életet mentettek, és nagyon nagy szükség volt rá, és hasznosítottuk is ezeket a gyógyszereket. Ez egy olyan visszajelzés volt számomra, biztos, hogy egész életemben emlékezni fogok rá, és soha nem felejtem el.
Kedves hallgatóink, dr. Virinyi Péter szakgyógyszerésszel, a Budapesti Mixált Gyógyszertár vezetőjével, a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete elnökével beszélgettünk. Fülöp Csaba kollégám is a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Keresztút, keresztrejtvény, s mint a mesében vonz a remény. Minden lépés választ ígér, poros útjelző forgat a szél.
Néhány betű, néhány hang, úgy jut éneklő lassú harang. Körbe nőtte az élet. Ilyet bárhová nélkül nem lehet. Magyarország, 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 Magyarország.
Öcs is jóhajt, még egy sört, aztán lazán az enyémből tölt. A csapos bambú meg se hall, kinn az utcákon túl nagy a zaj. Van egy dal, kell egy rím, csak az ő nyelvén illik rá ki.
Te is jöttél, én is jöttem, néha megrogytam, te sem léptél könnyen.
Legyél régész, mélyre ás, egyre régebbi otthon találsz.
Újabb réteg, újabb kép, valaki előtted s előttem ugyanitt élt.
Időn innen, érszámon túl, minden tollhegyre más nevet szúr. Nyitott könyv, bárki előtt, ott a válasz a sorok között.
Magyarország, 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 Magyarország.
Szívbe vésett örök rejtvény, titok medál, kedvesem mellé.
Aranyfüggés, aranyláncom,
mikor ölelek, soha nem is lát. Mondd a kódot, a kapu nyílik,
de ha nem jössz rá, várhatsz a sír. Tegnap tudtad, te már a új kell, mert a hoppeste épp a tóra ül. Csak egy rejtvény, s kell egy élet, hogy a megfejtés szélére érjek. Miért várok, miért félek?
Nem tudom.
Miért már enged ennyit a válaszom?
Magyarország, 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 Magyarország. Néhány hang, búcsút éneklő lassú harag, körbenőtte az életemet, mihetsz bárhova, nélküled nem lehet.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. A szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma is folytatjuk elmélkedésünket a keresztény élet egyik alapvető kérdéséről, a belső szabadságról. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Tapasztalunk-e magunk körül, vagy magunkban belső szabadságot? Ismerünk-e olyan embereket, akik belsőleg viszonylag szabadok? Teljes szabadságot majd a mennyországban érjük el természetesen, de vannak már itt a Földön is belsőleg nagyon szabad emberek, mert lélekkel telt emberek ezek, és a környezetüket felüdítik, jó mellettük lenni, jó a közelükben lenni, és szeretnénk mi is ilyen szabadok lenni. Most majd az elmélkedés közben vizsgáljuk meg magunkat, hogy mi mennyire vagyunk szabadok belül. Most inkább a belső szabadságról beszélek természetesen, a külső szabadságot sem hagyhatjuk szó nélkül. Elgondolkodtam, hogy mostanában kevés olyan embert látok magam körül, akik fütyörésznek. Csak úgy, gondtalanul, önfeledten. Eszembe jutott az is, hogy gyermekkoromban a szomszédunk Berci bácsi, a Schuster, munka közben szinte mindig fütyörészett. És amikor átmentem hozzá, és kérdeztem tőle valamit, mindig azt mondta, hogy egy forintért megmondom. És jót nevettünk mindig együtt. Ezen a mondáson természetesen mindent megmondott egy forint nélkül is, amit kérdeztem tőle. De emlékszem, falumban is nagyon gyakran hallatszott. A fügy szó, az ének szó, a dalolás, az utcán is. Akkor összekapaszkodtak férfiak és énekeltek. Vagy amikor a lányok végigmentek a falun, ők is összekapaszkodva és énekeltek, bár ezt én már nem tapasztaltam, erről csak hallottam, hogy délelőtt mentek a misére, megebédeltek, délután pedig végigmentek a falun öten, hatan, és önfeledten énekeltek. Szinte kihalt ez a szokás, mint ahogy kihalt az is, hogy kiülnek az emberek a ház elé vasárnap, beszélgetnek, találkoznak egymással, pihennek. Hova tűnt a fügy szó a világból? Lehet, hogy a kedves hallgatók több ilyen fütyös lelket ismernek, én már nagyon keveset. Bár Jászapátin, csütörtökön és szombaton, amikor piac volt, a virágárus Anti, aki fütyművész, az hallatta a hangját, és csodálatosan fütyült, ami mindig lélekemelő volt számomra, de azt hiszem az egész környezetének. Azt sugallja a környezetének az, aki fütyörészik, hogy a lelke gondtalan, szabad, és öröm van benne. Nem tud fesztelenül fütyülni, énekelni az, akinek nagy gondok nyomják a lelkét, aki belül nem szabad. A bűnös ember, halálos bűnben élő ember kevésbé fütyül. Ez az én tapasztalatom. És bár olyan apróságnak tűnik, ez a momentum mégis messze menő következtetéseket lehet ebből levonni. Inkább csak azt látjuk, hogy futnak az emberek az utcán, sietnek, vagy belebújnak éppen a telefonba, se egymást nem veszik észre, se a harangszó délben, és mennek A-ból B pontba végezni a dolgukat. Külső szabadságunk az viszonylagosan megnőtt, mert pár óra alatt Szentföldön lehetünk, amit régen hónapokig, évekig tettek meg az zarándokok. Mi felülhetünk a repülőre, és ott lehetünk azon a helyszínen, amiről azt mondják, hogy az ötödik evangélium a Szentföld, bár most a háború miatt nem lehet oda menni. De egyébként már sokkal könnyebb ez a zarándoklat. És mégis kevés keresztény az, akinek feltett szándéka, hogy életében egyszer legalább el akar jutni a Szentföldre. Valóban nem túl olcsó, de ha valaki ezt elhatározza és gyűjt rá, akkor előbb-utóbb ki tud jutni oda. Aztán a világhálón is elérünk pillanatok alatt mindent, ott lehetünk élőben, Lourdesban, Fatimában, Medjugorjeban, vagy a világ bármely pontján. Online kapcsolódhatunk be Ausztráliában, Melbourneben, a Szentségimádásba, autóval, órák alatt eljutunk messzi tájakra. Tehát mondhatjuk azt, hogy a külső szabadság az megnövekedett, de minthogyha ez egy kicsit a belső szabadság összezsugorodását hozta volna. Lehet, hogy ez csak az én meglátásom, nem mint negatívumot mondom ezt, hanem mint egy helyzetet, egy állapotot, amit észre kell vennünk, és akár magunkban is, és ezt felülvizsgálni, és ahol azt látjuk, hogy veszítettünk a belső szabadságunkból, akár a külső szabadság miatt, vagy a külső nagy szabadosság miatt, akkor ott ezt megpróbáljuk Jézus Krisztussal együtt orvosolni, meg a lelki vezetőnkkel. Törekednünk kell a belső szabadságra, mert akit Jézus szabaddá tett, az valóban szabad. És nekünk meghozta Jézus a szabadságot nagyon drága vére árán. Ne engedjük, hogy ezt a szabadságot bárki, vagy bármi, vagy bármilyen külső körülmény elvegye tőlünk. Most csak úgy szabadon, mivel a szabadságról van szó, elmélkedjünk arról, hogy mi az, ami elveheti tőlünk a szabadságot, és mi az, ami visszaadja, vagy mi az, amivel mi is visszaadhatjuk más emberek szabadságát, amit esetleg mi vettünk el tőlük. Ilyen a harag, amivel bebörtönözzük a másikat is, és önmagunkat is. És bár az ajtó nyitva van, bármikor kimehetünk ebből a börtönből, hogyha bocsánatot kérünk, vagy megbocsájtunk, de sokszor ezt évekig, évtizedekig, ezt az ajtót nem nyitjuk ki, és nem megyünk ki a szabadra. Nem megyünk ki a szabad levegőre, sokszor nem akarunk szabadok lenni, mert nem bocsájtunk meg. De nem kell, hogy különösebben haragudjunk valakire, elég csak egy kicsit neheztelni, vagy elég, ha egy kicsit unszimpatikus a másik ember, már is veszítettünk a szabadságból, a szabadságunkból és az ő szabadságából is. Elraboltunk valamennyit, mert amikor neheztelek egy kicsit valakire, akkor már őt nem úgy szeretem, mint ahogy szeretnem kéne. Nem Krisztus szeretetével szeretem, hiszen neheztelek rá. Nehezen valljuk be magunknak, hogy haragszunk, nem is olyan családból származunk. Mi meg a harag, ismeretlen fogalom, közben lehet, hogy meg tudnám folytani egy kanál vízbe azt, aki rosszat tett nekem. De nem valljuk be sokszor, hogy haragszunk, és ezért, mivel nem tudatosítjuk, nem is tudunk kiszabadulni ebből a börtönből. Az őszinteség nagyon fontos, önmagunkhoz való őszinteség. Őszintén nézzük meg, hogy ki az, akivel még bajunk van, ki az, akivel még problémánk van, és akár írjuk fel szépen egy fehér lapra, és egyenként szisztematikusan béküljünk ki velük, hívjuk fel őket, engesztelődjünk ki, öleljük át egymást, és tegyük rendbe a kapcsolatunkat, és a mennyben felújonganak az angyalok. Jézus az, aki szabadít minket, és ma is szabadít, és szüntelenül szabadít, ha megengedjük, hogy szabadítson. És ő akkor is szabadít minket, amikor nem szabadít. Amikor meghagy minket egy olyan helyzetben, ami nekünk kellemetlen, egy szenvedésben, egy megaláztatásban, ő ezáltal is szabadítani tud minket, leginkább a gőgünktől. A harag után talán a gőg az, ami a leginkább megfoszt minket belső szabadságunktól, amit megint csak nehéz észrevenni, sőt, szinte lehetetlen, mert a gőg az, ami nem engedi, hogy észrevegyem azt, hogy gőgös vagyok. A saját gőgöm akadályoz meg ebben. Külön isteni kegyelem kell ahhoz, hogy felismerjük a gőgünket, ami sokszor az eget veri, és ami szinte minden szenvedésünk forrása. Isten a szabadulást leginkább a szentségeken keresztül akarja nekünk adni. Szent Jónásban, szent áldozásban, amikor magunkhoz vesszük az ő valóságos testét és vérét, de szabadulás egy rózsafűzér is, bármilyen imádság, a keresztút, Jézus szenvedésén való elmélkedés, amire sok szent azt mondja, a leggyorsabb út Jézushoz, az ő szenvedésén való elmélkedés. És így leggyorsabb út valódi önmagunkhoz is. Szabadságot ad az evangélium szerinti élet, amikor egyre radikálisabban, egyre pontosabban éljük az evangéliumot, amit Jézus adott nekünk. Ami, és az az evangélium az ő maga. Nem kaptunk az Istentől, az egyházon keresztül eszközöket is, a szabadságunk megőrzéséhez, konkrét eszközöket, ilyen például a szentelt víz, a tömjén, szentelmények, csodás érmek. Nem csak emberek lehetnek rabságban lelkileg, hanem területek is lehetnek terheltek a gonosz befolyása által, és ennek is megvan a módja, hogy hogyan szabadítsuk ezeket a területeket. Például a szentelt vízzel, imádsággal. Azon a helyen, ahol sokat imádkoztak, egy szeminárium, egy kolostor, ott nagyon szabadnak tudja érezni magát a lélek, mert maga a terület is szabad, és megszentelt, és nem megterhelt, vagy kevésbé megterhelt. Egy olyan hely, ahol nagyon sok bűnt követnek el, például egy kocsma, ahol esetleg káronkodnak, vagy alkoholizálnak, ahol elpazarolják az életüket, ahol eltöltik sokszor a családapák az életüket, eltékozolják. Itt ezek a helyek nagyon terheltek, és egy érző lélek, ha bemegy ilyen helyre, akkor meg is tapasztalja azt a nehézkedést, amit a bűn súlya és a gonosz okoz. Imádkozzunk el őseink bűneinek a következményeitől is, mert bár nem vagyunk felelősek az őseink bűnéért, de az ő bűneik hatással vannak a mi életünkre is. Ettől is szabadítani akar minket az Úr, és akarjunk is szabadulni. Ki tudja, hogy a családfánkban milyen bűnösök voltak, milyen bűnök voltak, akár paráznaság, akár boszorkánság, akár gyilkosság, öngyilkosság. Szentmisét ajánljunk föl őseink bűneinek engeszteléséül, Jézus szent szívének engeszteléséül. Akar minket szabadítani Jézus bűntudattól, önvádtól, például az abortusz miatt, ti önvádtól, s egyéb súlyos, komoly bűnök miatt önvádtól. Mert az Isten megbocsájt, amikor meggyónjuk, és tökéletesen megbocsájt, Mi viszont magunknak nagyon nehezen tudunk megbocsájtani, különösen ilyen bűnöket, és sokszor elkísér minket egy életen keresztül. De az Úr ettől is szabadítani akar, ettől a rendetlen bűntudattól, ami nem azonos a bűnbánattal. Mert a bűnbánat életet ad, helytelen bűntudat pedig megbetegít.
Az elmúlt percekben megismételtük Maksó Péter atya elmélkedését a belső szabadságról. A műsor szerkesztője Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!